Jó napot kívánok! Hogyan lehet életre kelteni egy korszakot, miként lehet a külvilág számára szinte teljesen rejtett közeget megmutatni dokumentumok, leíratok, levéltári anyagok segítségével? A mai adásból ez derül ki, hiszen az egyik könyv, amit hoztam, a Vatikán falai közé viszi az olvasóját, a pápa választás menetét, sosem látott folyamatokat mutat meg, és a két pápát, Benedeket és Ferencet, valamint az ő kapcsolatukat. Anthony McCarten könyve ez, azért is fontos megismerni, mert nagy sikerű a film, ami a kötet alapján készült. A másik könyv pedig, amit hoztam, az első világháborúról mutat olyan képet az olvasónak, amiről igazán keveset tudhat. A magyar katonák hétköznapi életét láthatjuk, azt, hogyan álltak helyt, milyen áldozatokat hoztak hazájukért. Ez a kötet Samsul Erezső tábornok karrierjének bemutatása révén egyúttal bepillantást enged egy hadosztály vezetésének harcászati, logisztikai és adminisztratív nehézségeibe. Töltsék velem ezt az órát!
Könyvben utazom.
Itt egy könyv, ami egy korábban példanélküli hatalomátvételről, a világ legerősebb vallási intézményéről és két nagyon különböző férfiról szól, akik történetesen mindketten a Vatikánban élnek. 2013. februárjában az őskonzervatív 16. Benedek pápa döbbenetes bejelentést tett, benyújtotta a lemondását. Több mint 700 éve ő volt az első pápa, aki önként mondott le a hatalomról. A bíborosi kollégium a hírtől szédelegve sietett a római Sixtus kápolnába, hogy kiválasszák az utódját. És kit választottak? Ferencet, 1200 éve az első nem európai pápát, aki egyébként egykor egy tangóklub kidobó embereként dolgozott, továbbá lelkes foci drukker volt, és értett a nép nyelvén. Anthony McCarten a Két pápa című könyvéről beszélgetünk most Molnár Bertával, az Agavi kiadó szakemberével. Induljunk onnan, ami a két pápával kapcsolatban megegyezik. Egyikük sem akart pápa lenni.
Ez az egyik legszembetűnőbb és leghangsúlyosabb szerintem is, hogy mennyire küzdöttek mindketten az ellen, hogy egyrészt az egyházon belül is a különböző pozíciókban egyre előrébb jussanak, a különböző hatalmi helyzetek ellen is, aztán az ellen meg végképp, hogy pápának válasszák őket, és ezen kívül ugye nagyon különböző személyiségekről beszélünk, de mégis van szerintem néhány olyan pont, ami meg összeköti őket. Eleve, ha megnézzük, akkor mindketten ugye azért a gyerekkorukat olyan környezetben, meg olyan helyzetben töltötték, gondolhatunk itt ugye a második világháborúra, akkor Argentinában a különböző egyre véresebb és durvább polgárháborúkra, belső hatalmi harcokra, puccsokra, hogy mindkettőnknek a gyerekkorát ez jelentősen beárnyékolta, jelentős hatással volt mindkettejük életére, meg az egész pályafutásukra az, amit ezekben az időkben tapasztaltak. És ami szerintem még nagyon szembetűnő, hogy két elképesztően művelt emberről beszélünk, akik rettentő jártasságot szereztek teológiában, filozófiában, különböző nyelvek területén, tehát hogy két nagyon kiművelt elméről van szó, még ugye így egyházi viszonylatokhoz képest is, azt mindkettejükről kiemelik a könyv során többször is, hogy mennyire a könyveknek és a tudásnak szentelték az életüket. Azért bőven látunk olyat is, amiben viszont ugye nagyon eltérőek.
Hát leginkább a felfogásukban, hogy ugye a Benedek pápa meglehetősen konzervatív.
Igen, ebben is van egy nagyon érdekes vonulat, ahogy Benedek pápa, ő fiatal pap korában, meg amikor így bekerült a római körökbe, akkor a korhoz képest ő egy meglehetősen haladó nézetet képviselt, és ebből vált aztán vissza egy ilyen konzervatív nézetet képviselő valakivé.
Második János Pál pápa segítője.
Ilyen jobb keze volt gyakorlatilag, nagyon szoros kapcsolatban álltak.
És ugye hozzá képest volt haladó.
Igen, igen. Aztán mégis látszólag ellentmondásokkal teletűzdelve kezdte el a korábbi nézeteit és kijelentéseit megcáfolni, sőt, akár az ellenkezőit kinyilvánítani. A kívülállóknak nagyon szembetűnő, hogy ő egy reformistább, mondhatni liberálisabb szemléletből lépett vissza ebbe a konzervatív álláspontba. Ferenc viszont vele szemben fiatal papként épp hogy ezt a konzervatív egyházi vonulatot képviselte, megvédelmezte, és abból vált az idő előre haladtával egyre nyitottabb és liberálisabb képviselőjévé a tanoknak.
De persze ki akar pápa lenni? Az egy kereszt, túl nagy teher, csak halállal végződhet. Nem véletlen, hogy azt a kis helyiséget, amelybe Benedeket beterelték, a könnyek szobájának hívják. Azok között, a falak között számtalan pápa tört már ki könnyekben, annak a felelősségnek a súlyától, amely a végzetüket jelenti majd. 23. János pápa közismerten azt nyilatkozta, hogy senki nem mondhatja meg az új pápának, hogy ezek az öröm vagy a bánat könnyeie. Arra neki magának kell rájönni. lennie, de az új pápának gyorsan le kell tudnia a személyes megindultságát. Már a megválasztása utáni percekben a katolikus egyház arcává válik, mint azt Benedek később leírta. Igazából abban a pillanatban az ember elsősorban nagyon gyakorlatias külső dolgokkal van elfoglalva, az embernek ki kell derítenie, hogy kell felvenni a köpenyeket, meg ilyesmi. Sőt, azt is tudtam, hogy nagyon hamar mondanom kell pár szót az erkélyen, és azon kezdtem gondolkodni, hogy mit mondjak. Egyébként is abban a pillanatban, amikor felfogtam a dolgot, csak annyit tudtam szólni az Úrhoz, mit tettél velem, mostantól tiéd a felelősség, utat kell mutatnod nekem. Én nem vagyok erre képes, ha engem választottál, akkor segítened is kell nekem.
Mi a szerzőnek a célja ezzel a könyvvel? Mert ugye hihetetlenül pontosan mutatja meg részben a pápaság történetét is, de például a pápa választás menetét, a jelölteket, hogy mi minden történik a Vatikánban, amiről átlagos halandó nem tudhat.
A szerzőnek talán lehetett egy olyan cél ezzel az egész mű megírásával, hogy ezt a tényleg gyakorlatilag mindenkit a világon foglalkoztató kérdést vagy helyzetet, ugye, hogy egyszerre két pápa van tulajdonképpen, vagyis hát egy pápánk és egy pápa emeritusunk, de hát ha az eredeti tanokat tekintjük érvényesnek, miszerint pápaságról nem lehet lemondani, és akit egyszer megválasztanak az élet végéig pápa, akkor két pápa van gyakorlatilag egymástól pár száz méterre.
Ugye ilyen még nem volt a pápaság történetében.
Nem, az, hogy önként lemondjon, Benedek előtt talán két pápával fordult összesen elő, de ezek sosem voltak hosszú helyzetek, hanem utána hamar ezek a pápák meg is haltak. Tehát, hogy ez, hogy éveken keresztül, és ki tudja, milyen sokáig fognak még ők egymás mellett, és ennyire különböző emberek így élni, ez egy első a maga nemében.
Az is érdekes, hogy miért nem lehet egyszerre két pápa.
Nagyon az elején a könyvnek elhangzik, hogy ezzel a döntésével Benedek felrúgta az egyháznak azt a hitbéli meggyőződését, hogy a pápa tévedhetetlen. Ha ezt mint egyik legfőbb kinyilatkoztatást elfogadjuk, hogy a pápai tévedhetetlenség az létezik, akkor rögtön felvetül a kérdés, hogy rendben, de akkor hogy lehet az, hogy mindkét pápánk tévedhetetlen, és mindketten homlok egyenest egymásnak ellentmondó dolgokat képviselnek. És tényleg azért, ha megnézzük, már talán II. János Pál óta világszintű lett az emberek érdeklődése így a pápai intézmény meg az egyház iránt a nem hívők számára is. De hát itt aztán pláne, amióta Ferenc ugye pápa lett, meg kialakult ez a jelenlegi helyzet, azóta ez tényleg nem csak a hívőket foglalkoztatja, és nem csak az ő életükre van hatással. És szerintem ezzel a könyvvel a szerzőt, azt mindenképp mondhatom, hogy nem akart állást foglalni egyikőjük mellett, vagy ellen sem. Olyannak tűnik, minthogyha ő minden lehetőséget megragadva, minden adatnak, elérhető információnak utánjárva, megpróbálta volna felrajzolni ennek a két embernek a jellemrajzát, hogy kik ők, honnan jönnek, miért válhattak azzá, akivé váltak, és tulajdonképpen az olvasóra bízza azt, hogy eldöntse, hogy mit gondol róluk.
Benedek pápa ugye olyan helyzetben került ebbe a pozícióba, amikor nagyon támadták a Vatikánt, meg egyáltalán a papságot, szóval annyi minden kiderült.
Hát abban az időben szivárgott ki az úgynevezett VatiLeaks, ugye a WikiLeaks mintájára. Egyrészt a WikiLeaksben is rengeteg az egyházra vonatkozó, és rá nagyon rossz filmvető információ derült ki, plusz ugye konkrétan születtek különböző dokumentumok, amik direktben és nyíltan a Vatikánban zajló problémákat, különböző botrányokat, akár így a pedofiliával megvádolt papok, akár a nepotizmus, a pénzügyi visszaélése. Tehát igen, az a könyvből is érződik szerintem, hogy egy Benedek ideje alatt kezdték el nagyon nyíltan támadni a Vatikánt és az egész egyházi intézményt, és tényleg világszerte hívők, nem hívők egyaránt nagyon erőteljesen, akár politikai vezetők, vagy bármi hatalmi helyzetben lévők nagyon erőteljesen kezdték el kifejezni a nem tetszésüket az iránt, ami történik. És Benedek ugye nem titkoltan azért került ő ebbe a pozícióba, hogy megpróbálja azt a helyzetet fenntartani talán, ami II. János Pál pápa elkezdett. Tehát tudták, hogy ő nem lesz egy nagy reformer, hanem tőle azt várták tulajdonképpen, hogy megszilárdítsa egy kicsit az egyháznak a pozícióját, és megpróbálja megerősíteni a II. János Pál által elindított kezdeményezéseket, és kicsit visszanyúlni a régi idők hagyományaihoz. És tényleg az ő idejében kezdték el nagyon számon kérni rajta azokat a bűnöket és hibákat, amik akár korábban is megtörténtek, és hát nem bírta ezt. És ami szerintem még nagyon érdekes párhuzam így kettejük között, ami így a hatalommal meg a ebből fakadó pozícióból és felelősségből ered, hogy ha az olvasók figyelmesen nézik, akkor Benedek is próbált többször felmondani, és a lemondását elfogadtatni János Pállal, és aztán a későbbiekben Ferenc próbált többször különböző pozícióiból lemondani, és a visszavonulását kérni Benedektől, és egyikőjük sem járt sikerrel.
Mennyire kerülünk közel hozzájuk, mint emberhez szerinted? Azáltal, hogy a múltjukat megismerjük, tehát mondtad, hogy nem akar véleményt formálni a szerző.
Úgy érezhetjük, hogy rengeteg mindent megtudunk róluk személyes visszaemlékezésekből, mindenféle levéltári iratokból, hivatalos papírokból, hozzátartozók emlékezéseiből, interjúkból, tehát egy elképesztően alapos kutató munkát olvashatunk tényleg. És szerintem pont ettől nagyon érthetőek és nagyon emberiek lesznek. Tehát nagyon szépen megmutatkozik szerintem az az oldala is, hogy milyen az embere mögött a borzasztó felelősséggel járó pozíció mögött, hogy azt egy ember hogyan tudja megélni, hogy 1,2 milliárd katolikust vezet, hogy milyen borzasztó felelősség hárul ezáltal rájuk, mert hát azért az elég egyértelműen látszik, hogy nagyon sok napi kérdésben, politikai kérdésben kell állást foglalni, kik azok a vezetők, akikkel egyetértenek, nem értenek egyet, bizonyos világi kérdésekben, akár így a válás, abortusz, hogy milyen vallási és politikai vezetőkkel milyen viszonyt ápolnak, mi az a pont, amikor mondjuk beleszólnak már egy hatalmi harcba. Tehát, hogy azért ez diplomáciailag is egy nagyon nehéz és megterhelő feladat, és hát az jól látszik, hogy Benedeknek ehhez ereje nem marad már a végére.
És hogyan bánik ezzel Ferenc pápa? Az az attitűd, ahogyan ő a híveihez áll.
Míg azért az látszik, hogy Benedek így a pápai éve alatt is, meg a visszavonulása óta is azért ő szereti a kényelmet, a luxust. Mindenki meglepődik rajta, hogy a díszes ruhák iránt milyen elragadtatással van. Tehát amíg ő úgy mondod, az ilyen földi hívságokra is, és abszolút fenntartja azt a luxust, ami az egész pozícióját övezi. Azzal szemben Ferenc teljesen lemond mindenféle luxusszállásról, sofőrről, limuzinról, drága díszruhákról, tehát hogy ő egy szobás lakásban szeretne élni, busszal, metróval járt. Ugye hát ez abból is fakad, hogy ő jezsuita, akik ugye a jezsuita rendre felesküdők, ők szegénységet fogadnak, és arra is ugye felesküsznek, hogy nem törekszenek hatalomban előre jutni. Tehát, hogy ő abszolút a mai napig is megtartja. Legalábbis kommunikáció szintjén mindenképpen, meg ahogyan viselkedik, megtartja ezt a fogadalmát. Ezért is lehet valószínű nagyon népszerű. Az embereket ilyen formán közelebb hozza akár az egyházhoz, meg hogy tényleg azt érezhetik, hogy végre egy olyan ember, aki tényleg a belsővel és a lélekkel és az imádsággal foglalkozik.
Amit a gyónásról mond, ez nagyon érdekes. Azt mondja, a bűn nem egy folt, amit mosodában el lehet tüntetni. Fontos, hogy lépéseket tegyen az ember, hogy a bűneit jóvá tegye. És ugye az is érdekes, hogy neki folyamatos bűntudata van az argentinai polgárháború idején elkövetett tettek miatt, amik hát vagy ő követte el, vagy nem volt más választás. Ugye ezt nem
igen, szerintem mindkettőjüknek van amúgy ilyen folt, vagy bűntudata, mert hát hogy azért az is látszik, hogy mindketten azért kerültek olyan politikai helyzetbe, amikor még ha nem is önszántukból, de kellett olyan dolgokat megtenniük, amikre később akár ilyen bűntudattal tekintenek vissza.
Az 1969-es év fémjelezte annak a véres és erőszakos időszaknak a kezdetét Argentínában, amely végül a mocskos háborúként elhíresült brutálisan elnyomó és gyilkos polgárháborúban csúcsosodott ki. Az 1966-os forradalmat követő bizonytalanság 69 májusa és szeptembere között zavargásokat és tömegtüntetéseket hozott. A rendőrség 14 diákot és tüntetőt ölt meg, felzúdulást keltve a baloldali gerilla csoportok berkein belül, amelyek végül 20 számüzetésben töltött év után ismét hatalomra segítették Juan Perón-t. Mivel a vallás, a politika és az erőszak között egyre jobban elmosódtak a határvonalak, és az argentin klérus 10%-a, illetve sok szimpatizánsuk hivatalosan is a peronizmust és a liberális teológiát támogatta, a 30 éves Jorge Bergoglio egy nagyon megváltozott országba érkezett, amikor terciusa befejezése után hazatért a spanyolországi tanulmányi időszak után. Jóval később, már pápaként, amikor Ferenc rendszeresen kijelentette, hogy bűnös vagyok, nyilvánvalóan túlnyomó részt a mocskos háború sötét napjaiban elkövetett és el nem követett tetteire céloz. A jezsuita vezetőként meghozott élet-halál döntéseire, amikor a választásai számüzetésre ítélhették a nyája valamelyik tagját, vagy mély elszörnyedése és tiltakozása ellenére kínzókamrába valaki mást. Az olyan jelenetek még mindig élénken élhetnek benne, mint amikor stratégiai megfontolásokból misét tartott Videla tábornok otthonában, Abban a reményben, hogy beszélni tud a zsarnokkal két fogságba esett jezsuita ügyéről, az emberi lelkiismeret nem alszik el könnyen ilyen események tudatában, úgyhogy érthető, ha ezek a mai napig kísértik, nyomasztják és bűnhődést és teljes igazságtételt követelnek, ugyanakkor sok maradandóan hasznos tanulsággal szolgálnak neki a bűn valódi természetével kapcsolatban, illetve azzal, hogyan kell a bűnökkel szembenézni, és hogyan lehet őket jóra fordítani.
Mennyi köze van ennek a könyvnek a filmhez?
Nagyon sok, ugyanis a könyvszerzője, Anthony McCarten, ő írta a film forgatókönyvét is. Tehát én azt ajánlom mindenkinek, hogy olvassa is el a könyvet, mert nyilván ennyire részletes és alapos kutatómunkát nehéz filmben visszaadni, de nagyon kiváló színészek remek alakításait láthatjuk a filmben is, úgyhogy szerintem azt is érdemes mindenképpen megnézni.
Ez egy játékfilm, tehát igen, hogy ott a kettő kapcsolatáról is szó van. Itt ebben a könyvben inkább párhuzamosan mutatja be a kettőjük életútját.
Igen, párhuzamosan, és akkor így magunknak fedezhetjük fel azokat a akár különbségeket, akár átfedéseket, amik történtek, de igen, a film az egy játékfilm, tehát ha a hallgatók látták esetleg a Legsötétebb óra című filmet, amit több Oscart is bezsebelt. Ugyanaz a Anthony McCarten írta annak is a könyvét, illetve a forgatókönyvét, tehát hasonló dolgokra lehet szerintem számítani itt is.
Egyébként a kettejük viszonyáról mit tudunk meg a könyvből magából, tehát ha valaki először olvassa, az biztos, hogy Ferenc pápa kritikával élt.
Egy-két ponton kiderül, hogy néhány kérdésben nagyon komoly ellen véleményt fogalmazott meg Ferenc Benedekkel szemben, illetve az általa vezetett hivatal nyilatkozatai szemben. De kommunikálnak is, meg az is nagyon szép szerintem, ahogy azt leírja, hogy miután megszavazták Ferencet, hogy megválasztották, és ő lett az új pápa, hogy még mielőtt kiment volna köszönteni az összegyűlt hívő sereget, előtte még felhívta Benedeket telefonon, és gratuláltak egymásnak kölcsönösen, és kedves szavakkal biztosították egymást arról, hogy imádkoznak egymásért. Tehát, hogy ők egy ilyen jó viszonyt ápolnak alapvetően. Meg azért az is kiderül, hogy az alatt, a konklávi alatt, amikor megválasztották ugye Benedeket pápának, akkor Ferenc nagyon komoly ellenfele volt. Nagyon szoros lett az eredmény, tehát hogy a végső szavazáson már ők ketten maradtak tényleg potenciális jelöltekként. És azért azt szerintem így meglibbenti a szerző, hogy Benedek abban a tudatban hozta meg ezt a döntését, hogy visszalép a pápai pozíciótól, hogy sejthette, hogy Ferenc fogja őt követni. Viszont az is nagyon érdekes, hogy őt így egyházi körökben úgy nagyjából ismerték, de hogy Rómában és a hívők között nem nagyon tudták, hogy ő kicsoda.
Ferenc?
Igen. Uh-huh. Tehát azt is ugye leírja a könyvben, hogy amikor kihirdették, hogy megvan az új pápa, és elmondták a nevét, akkor a tömegen első körben egy ilyen döbbenet futott, hogy ő ki? Kicsoda, akkor gyorsan telefon elő, keresés, és akkor mindenki összerakta a képet, hogy kiről is van szó, de hogy ő inkább a hazájában, Argentinában volt már ismert és vezető egyéniség, tehát ott is nagyon komoly egyházbeli vallási pozíciókat töltött be, de hogy amennyire ugye Benedek benne volt már így Rómában is, meg itt a legfelsőbb körökben azáltal, hogy János Pál idején rengeteg pozíciót és szolgálatot betöltött, ő egy tényleg nagyon, mondhatjuk, hogy ismeretlen új jelölt volt. Tehát igen, hogy Benedek ugye annak tudatában mondott le, hogy Ferenc fogja követni. Tehát ez egy hosszabb idő alatt meghozott döntés volt, ugye, és lehetett talán Benedekben egy ilyen gondolat, hogy azok a lépések, reformok és nagyon komoly döntések, amiket meg kellett, hogy szülessenek és meg kellett, hogy lépjen, és ő nem volt erre képes, hogy abban bízott talán, hogy Ferenc meg fogja tudni ezeket majd cselekedni, amiket ő képtelen volt. Illetve ami még így a kettőjük különbsége még lehet szerintem, hogy Benedek ugye azt pártolta, vagy arra vágyott, hogy az emberek jöjjenek rá arra, hogy nem jó úton járnak, és térjenek vissza az egyház elveihez. Míg Ferenc meg azt az álláspontot képviseli, hogy az egyháznak kell változnia ahhoz, hogy az emberek vissza tudjanak térni hozzá. Tehát ebben is van egy ilyen elég komoly ellenállás kettőjük között. És mégis ennek ellenére ők tudnak egy nagyon jó együttműködést kialakítani, vagy hát állítólag nagyon jó a viszonyuk.
A két pápa. Az Agavi kiadó jelentette meg Anthony McCarten könyvét, ami alapján elkészült az azonos című film Anthony Hopkins és Jonathan Pryce zseniális színészek főszereplésével. A két pápa már látható a Netflixen. Most hírek, azután a Monarchia katonája, Samsula Rezső tábornok élete.